Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet húsvét hétfőjén. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úrhoz. Mindenható Úrunk, teljesen rád vagyunk utalva. Nélküled semmit sem tudunk cselekedni. Kérjük ezért, hogy szent lelked közösségét és erejét most megérezhessük valóságosan. Hogy nyitott szívvel gondolkozhassunk a feltámadásról, és hívő lelkülettel alázatosan el tudjuk fogadni azt. Megvalljuk előtted, hogy nap mint nap vétkezünk ellened. Fájdalmat okozunk neked, és szeszélyes hangulatemberként sokszor elfeledkezünk egyetlen lehetőségünkről, egyetlen reménységünkről, rólad. Hálásan köszönjük ezért most az újabb lehetőséget, hogy újra emlékeztet bennünket csodálatos szeretetedre. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istenünk ma is szól hozzánk az ő igéjében. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg most Isten igéjét. Máté szerinti evangéliumból, annak 27. részéből, a 62. verstől, egészen a 28. rész 10. verséig. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta. 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt. Aztán azt mondják a népnek, feltámadta halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak, és a félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme Jézus szembe jött velük, és azt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Isten áldja meg az ige befogadását, hallgatását, hogy a feltámadást hívő szívvel el tudjuk hinni és befogadni. Így fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, az előbb felolvasott igerészből, Máté evangéliumának 28. részéből, annak csak egy részét olvasom, az 5-től a 8-ig terjedő részt. Az asszonyokat így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványoknak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kétség kívül húsvét a legnagyobb ünnepünk, hiszen nem nagy péntekkel, Krisztus halálával fejeződik be a megváltás, hanem húsvéttal, a halál feletti győzelemmel, azaz a feltámadással. A teremtéskor Isten belénk programozta, hogy élni akarunk. Ugyanakkor már az is hozzátartozik a természetünkhöz, hogy meghalunk. Ennek pedig az az oka, hogy a bűn zsoldja a halál. Szorosan összekötődik tehát a kettő. A bűn valósága, szégyene, rettenetes örökségünk. Nap mint nap megtapasztaljuk saját életünkben, rendezetlen kapcsolatainkban és környezetünkben is. A szüntelen háborúságban és a világméretű pusztításban. Bűneink gyökere ott rejlik, hogy az ember eltávolodott Istentől. Megszakította vele a kapcsolatot. És utána bárhogy is próbálkozik, saját erejéből nem tud újra közeledni hozzá. Képzeljük csak el, ha egy férj elhagyja a feleségét, összeveszik vele, elhagyja őt és messzi országba utazik, mit szóljon a feleség, ha az egyik este felhívja őt a férj, hogy mi lesz este vacsorára? Lehetetlen kérdés és timasz dolog is. Hogy fordulhatna a férj a feleségéhez ilyen bizalmas, személyes kérdéssel, ha egyszer már ilyen drasztikusan megszakította vele a kapcsolatot? Ugyanígy mi is, ha Istentől távol kerültünk, mi sem várhatjuk el, hogy bizalmas kérdéseinkkel hozzáfordulhassunk, és megoldja személyes problémáinkat. Mi nem tudjuk áthidalni ezt a távolságot, de ő ezt már megtette. Az emberek sokszor istenné akarják tenni magukat, ezzel szemben Isten maga lett emberré. Isten válasza ugyanis az emberek kegyetlenségére, maga a húsvét. Isten annyira szeret minket, hogy kiszabadított bennünket a halál rettenetes törvényszerűségéből. Kész volt meghalni azokért, akik megölik őt. Közel jött hozzánk, és utána nem hagyott el bennünket. Lehet még kapcsolatunk vele, hiszen már 2000 év is eltelt azóta. Ha nem támadt volna föl, bizonyára reménytelenségre lenne ítélve az életünk. Ő azonban most is él, és éppen ezért élő kapcsolatunk lehet vele. Ha hittel elfogadjuk a feltámadást, értelmet nyer az életünk, mert valójában Krisztus hitünk semmit nem ér a feltámadás hit nélkül. A mai ember számára épp úgy nehéz elhinni a feltámadás tényét, mint az akkor élők számára. Akkor is voltak, akik azt mondták, csak akkor hiszem el, ha látom. Sőt, Tamás egészen addig nem hitt, amíg saját kezével meg nem érinthette az új sebeit. Megerősítés lehet számunkra, hogy 2000 évvel ezelőtt is nehéz volt hinni. Nincs tehát különösebb hátrányunk az akkor élőkkel szemben. Feltámadásnak számtalan bizonysága volt az akkor élő emberek előtt, és számtalan bizonysága van most előttünk is, ma élő emberek előtt. Ezek a bizonyítékok történelmi tények, események, a feltámadás hírére születő érzelmek, és végül a tanúk. Ezekről szeretnék most beszélni. Először tehát a tényekről, ugyanis jeleket kaptunk arról, hogy a feltámadás megtörtént. Jézus előre megmondta, hogy a harmadik napon fel fog támadni, és ezt jól tudták a farizeusok és a főpapok is. Még Pilátus figyelmét is felhívták arra, hogy őrséget kell állítani a sírhoz, nehogy a tanítványok megpróbálják ellopni a holttestet. Egy egész kis sereg állt oda a sír vigyázására, és a tudtuk nélkül se bemenni, se kijönni nem lehetett onnan. Érdekes. Miután Jézus teste eltűnt, a farizeusok mégis elhíreztelték, hogy Krisztus testét a tanítványok lopták el. De hogyan lophatták volna el, ha őrök vigyáztak a sírra? Míg arra sem lett volna idejük, hogy a követ elhengerítsék, vagy szépen összehajtogassák a lepleket, amik Jézus testét fették. A hamis hír terjesztő farizeusok önellentmondásba kerültek. Egyszerűen megcáfolhatták volna a feltámadást, és még idejében elsikíthatták volna Jézus követőit, ha előhozzák a holttestet. De nem tudták előhozni, mert nem volt ott a sírban. Hová lett a biztos katonai felügyelet? Hová lett Jézus teste? Itt valami olyan történt, ami felett még a sírtörző katonák sem tudtak uralkodni. Amikor eltemették Jézust, a sír szájához egy súlyos követ hengerítettek. Márk azt mondja erről a kőről, hogy az felettébb nagy volt. Ki tudta tehát azt elgördíteni onnan? Tudjuk, hogy a tanítványok számára ez az őrök miatt lehetetlen volt. Márk elmondja evangéliumában, hogy még az asszonyok sem tudták, hogy hogyan jutnak be a sírhoz, hogy Jézus testét megkenjék. Amikor azonban a helyszínre értek, mennyei jelenés szemtanúi voltak. Egy angyal jelent meg, és ő hengerítette el a követ. A két Mária megnézte a helyet, ahol Jézus feküdt. Nem volt ott a sírban. Hiába keresték a holtak között az élőt. Az angyali jelenés magyarázza az őrség erőtlenségét is. A templomőrség emberei úgy megrettentek a csoda láttán, hogy szinte holtra váltak a félelemtől. Isten közbeszólt, és még az erős katonák sem tudtak ellenállni. Kálvin János szerint az a legjobb bizonyíték a Jézus feltámadásának, hogy az ellenségei őrizték a sírját. Így ugyanis nem lehet kétségünk afelől, hogy itt Isten munkálkodott. Ő szólt közbe. Hadd hívjam föl még a figyelmet a húsvéti hírnökre. Ugyanis amikor Jézus Krisztus körül valamennyiszer mennyei események történnek, amikor a mennyei világ láthatóan összeér a földi világgal, akkor mindig jelen vannak az angyalok is. Emlékszünk a karácsonyi történetre. Angyalok hirdették és jelentették be Krisztus születését. A golgotai kereszt halára készülve angyalok erősítették a megváltót a Getsemáné kertjében. Húsvétkor is ők hirdették a feltámadás örömhírét. Más magyarázat nem marad. Az üres sír, a mennyei híradás egyértelműen Jézus feltámadását jelzi. Másodszorra az érzelmekről szeretnék beszélni. Tegnap már hallottunk az örömről és a békességről, most ezeket úgy szeretném megvilágítani, mint a feltámadás bizonyságait. Jézus él, hangzik az örömhír, és akik ezt hallják, azoknak a szíve eltelik örömmel. Jézus nem hagyott minket magunkra, minden igaz, amit előre megmondott. Krisztus feltámadása a halál feletti győzelmet jelenti. Kézzelfogható bizonysága annak, hogy nekünk sem kell meghalnunk, mert aki képes legyőzni a halált, annak hatalma van minket is feltámasztania. Ha nincs okunk örülni, egyszerűen nem örülünk. Azoknak az embereknek volt okuk a boldogságra, és ez a nyilvánvaló érzelem bizonysága annak, hogy csodálatos dolog történt, főleg ilyen szörnyű események után. Talán mi azt mondjuk, hogy most nincs okunk örülni. Beteg vagyok, magányos és szegény. Becsaptak, csalódtam másokban és magamban is. Teljesen lefoglalnak a mindennapi tennivalók, és még az ünnep alatt sem tudtam megpihenni. Nincs okom örülni. Testvéreim, mindannyiunknak van oka örülni. Jézus feltámadása nem csupán történelmi tény, nem egy egyszer megtörtént esemény, amiről még szép most is megemlékezünk, de semmilyen hatása nincs már az életünkre. Nem, bátran ismételjük el a tanítványok, a szemtanúk örömkiáltását. Legyen a személyes meggyőződésünk is. Ha Krisztus ma is él, akkor csodálatos örömre van okunk ma is. Megváltása, áldozata, bűneink eltörlése, az Istennel létrejött személyes, gyermeki viszonyunk számunkra is valóság, mivel nem maradt Jézus a halálban. Jézus feltámadása igazi kincs számunkra. Hihetetlen sok energiánk szabadul fel, ha arra gondolunk, hogy nem egyedül kell elhordoznunk a nehézségeket, és a szégyenünket sem. Ez az érzés nem maradhat bennünk, hiszen az igazi öröm természete az, hogy kikívánkozik belőlünk. Szeretnénk, ha mások is megtapasztalnák ezt a csodálatos érzést. Nézzünk csak az asszonyokra, akik bár félelemmel, de nagy örömmel szaladtak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. futottak, mert nem tudták örömüket magukban tartani. Merjük kimondani az örömhírt. El sem tudjuk képzelni, hogy mit fog kiváltani az emberekből. Ők az örömöt, amiben ők hiány szenvednek, azt várják tőlünk. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A másik érzelem tehát a békesség. Ahova Krisztus belépett, ott a feltámadott mindig így köszöntötte tanítványait. Békesség néktek. Jézus tanítja is, hogy ő nem úgy adja a békességét, ahogy a világ. A világ ugyanis akkor is háborúzik, amikor azt mondja, hogy béke van. Testben és lélekben is háború dúl körülöttünk. Legfeljebb eltakarja néha a békétlenséget, de sosem tudja megoldani azt a világ. Hogyan adja Jézus a békességét? Egyszerűen mondom, úgy, hogy rendbe teszi bennünk a dolgokat. Az asszonyok megnyugodtak, mikor megbizonyosodtak arról, hogy Jézus él. Mindaz a kétség és mindaz a fájdalom, ami addig összegyűlt bennük, egyszerre semmivé lett. Nem kellett beletörődniük a gyászba, hanem teljes egészében megkapták, amire szükségük volt. Értelmet nyert az életük, mikor összeállt bennük a kép. Nem üres beszéd volt az, amit Jézus mondott. Ilyen csodálatos bizonysága ez is a feltámadásnak. Ilyen hirtelen békességet nyerni, amikor ilyen sok tragédia történt előtte. Jézus rendezi elrendezetlen gondolatainkat, kétségeinket és fájdalmainkat eloszlatja. Megszabadít a minket fogvatartó bűnös és zavaró gondolatoktól. Nem csak a megváltóval, de embertársainkkal is rendezi kapcsolatunkat ez a békesség. Ez egy szeretett kapcsolat Istennel. Ez adja a csodálatos belső békét, felhűtlen boldogságot. Ezzel tölt el bennünket. Kívánom, hogy mindnyájan átéljük ezt a békességet, és engedjük meg, hogy Krisztus helyére tegye bennünk mindazt, ami kifiszamodott bennünk. Végül a tanúkról szeretnék beszélni. Azt mondhatnánk ugyanis, hogy nem érnek semmit a külső bizonyítékok, sem az érzelmek. Ha magát, az élő Krisztust nem látta senki. Ez így igaz. Éppen ezért kell még szólnunk az utolsó, de egyben legfontosabb bizonyságról. Mi is az Úr feltámadásának tanúi lehetünk. Ez a bizonyíték kapcsolódik az első kettőhöz úgy, hogy az események tények és a feltámadás hírére megnyilvánuló érzelmek bennünket, tanúkat is megerősíthetnek. Számos érvet felsorakoztattunk a feltámadás mellett. Mégiscsak akkor tudjuk hívő lelkülettel azt elfogadni, az érveket is csak akkor tudjuk elfogadni, ha előbb személyesen találkoztunk már Jézussal. Ekkor már minden máshoz úgy fogunk hozzáállni, hogy Isten nélkül, akit Krisztus önmagában egyértelműen megmutatott nekünk, nélküle értelmetlen az életünk. Mind a négy evangélium beszámol a feltámadott megjelenéseiről, sőt, Pál apostol is ír erről a korintusokhoz írt első levelében. A tanítványok még fizikailag mennybe menetele előtt, Pál már mennybe menetele után találkozott a megváltóval, de egyikük sem képzelődött vagy halucinált, hanem mindnyájan valóságosan találkoztak vele. Megértették a korábban szemük lejátszódó eseményeket. Eltöltötte őket az öröm és a békesség, de mindenek előtt átélték, hogy Krisztus megváltoztatta az életüket. Az egyház kialakulásának és a tanítványok megváltozott életének egyetlen észszerű magyarázata a feltámadás. Ha nem történt volna meg, mi sem ülnénk ma itt. Nem ünnepelnénk vasárnapról vasárnapra a feltámadást, mert nem lettek volna olyan tanítványok, akik az örömhírt terjesztették volna, és akik az igazságért még a halált is vállalták volna. Nem ülnénk itt, ha nem lenne közünk Jézushoz. Ha egy ismerősünk, családtagunk nem adta volna tovább nekünk is az örömhírt. Nem ülnénk itt, ha nem ő lenne számunkra a változás, az élet, és nem ő lenne számunkra minden. Milyen jó, ha az emberek meglátják az életünkben, hogy Jézus él. Meglátják a családunkban, munkahelyünkön, a barátok között is. Ez valahogy más ember. Egészen más értékek szerint gondolkodik. Nem kötődik földi, anyagi, mulandó dolgokhoz, hanem valahova máshová köti a szeretete. Még valahogy a földi kapcsolatai is rendezettek. Minden változás Krisztus munkája és az ő érdeme. Ő ugyanis már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Megtérésünk, életünk megváltozása egy emberi válasz Isten mindaddig végbe menő munkájára. Szüntelenül munkája bennünk ezt a csodálatos változást. Ő tehet most minket is húsvéti tanúkká. Jézus feltámadt, s lelke által most is itt van közöttünk. Ha valaki úgy érzi, hogy még nem tapasztalta meg az Úrral való bensőséges közösséget, kérje őt, hogy megtapasztalhassa azt, és jöjjön bátran a megterített asztalhoz. És mindenki, aki szeretné újra átélni ezt a csodálatos szeretett közösséget, jöjjön a megterített asztalhoz. Mert egyikünk sem méltó Isten kegyelmére és erre a közösségére. De örömmel elfogadhatjuk, mert ő értünk lett emberré. Értünk halt meg, és értünk is támad fel. Amen. Fennállva imádkozunk az Úrhoz. Mennyei Atyánk, csodálatos a Te munkád, csodálatos a Te terved, csodálatos az egész világban, amit véghez vittél és véghez viszel. Látod, milyen nehéz nekünk a hitünkkel látni egy olyan korban, amikor mindent logikusan akarunk megmagyarázni. Végeredményben oda jutunk, halandók vagyunk, és nélküled értelmetlen minden emberi próbálkozásunk. Kérjük most, hogy lelkeddel erősíts meg minket, hogy mindent a Te dicsőségedre tehessünk az életben, és tudatosan készülhessünk a feltámadásra és a boldog örök életre. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem maradtál a halálban, és most is közösségünk lehet veled. Sőt, soha nem kell elszakadnunk tőled. Kérünk, áld meg gyülekezetünk mindennapjait, alkalmait, Isten tiszteleteit, légy a betegekkel és a lelki fájdalmat hordozókkal is. Juttasd eszünkbe szüntelenül ma is érvényes váltságművedet és csodálatos kegyelmedet. Nem is tudjuk ésszel felfogni ezt a rendkívüli szeretetet. Áldott legyen szent neved, Urunk! Maradj velünk mindörökké. Amen. Most csendben mondjuk el személyes imádságainkat. Imádkozzunk most az Úr Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenőrzőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül fogadjuk Isten áldását. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.